A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük a 172. éneket. A 172. ének így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mindenható mennyei Urunk, áldunk téged, hogy itt lehetünk ismét a te házadban. Köszönjük ezt a délutánt, azt, hogy az egész mai napon hordozott minket a te kegyelmed. Köszönjük minden ajándékodat ezen a napon, és köszönjük, hogy ami nehéz volt és rossz volt, abban is te álltál mellettünk. Áldunk téged, hogy ismerhetünk. Köszönjük, hogy éhséget tudsz támasztani a szívünkbe, a legfontosabb iránt, a te szavad iránt, és be is tudod azt tölteni. Így kérünk most, hogy állj meg itt a középen, mondd el a te szentséges igéidet, tedd az alkalmatlan emberi szót is alkalmassá, és juttasd eszembe mindazt, amit te üzensz most a gyülekezetnek, a te dicsőségedre. Amen. Olvasom Isten szavát, ahogyan szól hozzánk Józsué könyvéből, a 10. részből, az első 14 verset olvasom. Adónicedek, Jeruzsálem királya meghallotta, hogy Józsué elfoglalta Ajt, lakóit pedig teljesen kiirtotta, és hogy úgy tett Józsué Aj városával és királyával, ahogyan Jerikóval és királyával, és hogy Gibeon lakói békét kötöttek Izraellel, és így közöttük laknak. Ezért nagyon megijedt, hiszen Gibeon nagy város volt, akárcsak egy királyi város, sőt, nagyobb volt Ajnál, és csupa vitéz férfiak laktak benne. Adónicedek, Jeruzsálem királya tehát ezt az üzenetet küldte Húhámnak, Hebron királyának, Pirámnak, Jarmút királyának, Jáftának, Lákis királyának, és Debírnek, Eglon királyának. Jöjjetek hozzám, segítsetek nekem, és verjük meg Gibeont, mert békét kötött Józsuéval és Izrael fiaival. Erre összegyűlt és felvonult az Emóriak 5 királya és egész táboruk. Tábort ütöttek Gibeon alatt, és harcoltak ellene. Akkor a gibeoniak ezt az üzenetet küldték Józsuénak a gilgáli táborba. Ne hagyd cserben szolgáidat, gyere föl hozzánk gyorsan, és szabadíts meg. Segíts rajtunk, mert a hegyvidéken lakó Emóriak királyai összefogtak ellenünk. Erre fölvonult Józsué Gilgálból egész hadseregével, valamennyi vitéz harcosával. Az Úr ezt mondta Józsuénak, ne félj tőlük, mert a kezedbe adom őket. Senki sem állhat meg közülük előtted. Józsué hirtelen rájuk tört, miután egész éjszaka menetelt Gilgálból. Az Úr megzavarta az ellenséget Izrael előtt, úgyhogy Izrael nagy vereséget mért rájuk Gibeonnál. Amikor menekültek Izrael elől, az Úr nagy jégesőt hullatott rájuk az égből, a behoróti lejtőn egészen Azékáig, és meghaltak. Többen haltak meg a jégesőtől, mint amennyit fegyverrel mészároltak le Izrael fiai. Amikor az Úr Izrael fiai kezébe adta az emóriakat, Józsué az Úrhoz szólt, és ezt mondta Izrael jelenlétében. Nap, maradj vesztek Gibeonban, te is hold az ajánlón völgyében. És veszteg maradt a nap, megállt a hold is, még ellenségeim bosszút állt a nép. Megvan ez írva Jásár könyvében. Megállt a nap az ég közepén, nem sietett lenyugodni egy teljes napig. Nem volt ilyen nap, sem azelőtt, sem azután, hogy emberi szóra így hallgatott volna az Úr, mert az Úr harcolt Izraelért. Háromszor fordul elő a felolvasott szakaszban az a kifejezés, hogy segítséget kérni, vagy segíteni. Három különböző típusát láthatjuk benne. Először azt, ahogyan a pogány király segítséget kér a társaitól, a többi városállamtól. Aztán a következő, amikor a megtámadott gibeóniak segítséget kérnek friss szövetségesüktől, Józsuétól. És a harmadik, amikor Isten segít egészen csodálatos módon az ő népén. Azt kérdezi ma tőlünk Isten igéje, hogy hadd mondjam így személyesen, hogy te miben kérsz Istentől segítséget? Kérünk-e Istentől segítséget? Akkor lesz konkrét számunkra az ige hirdetés, hogyha tudunk mire gondolni, amiben nekünk is segítségre volna szükségünk, amiben esetleg kértünk is, vagy most akarunk kérni Istentől segítséget. Az alaphelyzet, amelyben ez a történet kezdődik, Izrael népének a honfoglalása. A harcokból már valamennyi megtörtént, két várost is elfoglaltak, de a nagyon nagy része a java még hátra van. Józsué könyvében eddig beszámolt a Szentírás arról, hogy hitből indultak el, átkeltek a Jordánon, adott nekik az Isten nagy csodákat és két nagy győzelmet. Hogyha a térképen követjük ezeknek a nyomát, akkor látjuk, hogy az ígéret földjének a központi részén, a középső fennsíkon meg tudták vetni a lábukat, de csak ebben a helyzetben lehetett igazán felmérni, hogy milyen ijesztő az a nagy feladat, ami még hátra van. Az Isten népe is rémisztő volt az ottani lakosoknak. A gibeóniak ezért határozták el, hogy csatlakoznak az Isten népéhez, bekerülnek, bekönyörgik magukat annak a szövetségébe. Látták, hogy milyen nagy erő, ami az Isten népével együtt van, hogy az Úr harcol értük, ilyet még nem tapasztaltak, és csellel, csalás által is bekerültek ebbe a szövetségbe. Isten eredeti parancsa az volt a föld egész lakosságára vonatkozóan, ebbe a gibeóniak is beletartoztak, hogy Izrael ne kegyelmezzen nekik, írtsa ki teljesen az ott lakókat, de mivel szavukat adták, nem tudva, hogy kiknek, a gibeóniak is Izrael táborával szövetségesek. És az alaphelyzet, amiből kezdődik ez a mostani csata, hogy Gibeont emiatt meg akarja büntetni és meg akarja semmisíteni a környéken lakó városállamok szövetsége. A közös érdek nevében kérik tehát az első segítséget. A még pogányok kezén levő Jeruzsálem pogány királya üzen a többi négynek, gyertek, segítsetek meg, itt van a közös ellenség, a közös veszély, és ennek érdekében vállalják itt bizonyos fokig a testvérharcot is a saját területükön lakó népre, a gibeoniakra támadnak. Az első típusa tehát a segítségkérésnek az emberi érdek nevében történő segítségkeresés. Ez a leggyakoribb nálunk is. Akár fenyeget valami veszély, akár kitűztünk és látunk valami jó célt, jónak tűnő célt magunk előtt, természetes reflex bennünk, hogy keressük az emberi segítséget. Úgy, ahogy a legcélszerűbb, ahogy a legkönnyebb, ahogy adódik. Itt éppen az adódott, hogy fegyvert kell ragadni, meg kell semmisíteni ezeket a hűtleneket, példát kell statuálni, így bánunk kell mindenkivel, aki az ellenséggel szövetkezik. Összegyűlik a hatalmas túlerő, és indulnak a gibeoniták ellen. Ne felejtsük el azt, hogy ez milyen ingatag szövetség. Addig marad meg, amíg az érdek összetartja. Bárki ellen fordulhat, amikor éppen a közös érdek vagy a közös ellenség úgy kívánja. Nem alapszik szilárd elvekre, megingathatatlan dolgokra, esküre, arra alapszik, hogy most ezt kívánja a mi érdekünk. Ilyen a leggyakoribb szövetség, akármerre nézünk, itt körülöttünk is. Erre a lelkületre, ennek a segítségkérésnek az alapjaira jellemző az, amit Jakab levelében olvasunk, a 4. rész első 3 versében. Honnan vannak a viszályok és a harcok köztetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem lesz a tiétek, harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg, mert nem kéritek, vagy ha kéritek is nem kapjátok meg, mert nem jól kéritek, csupán élvezeteitekre akarjátok eltékozolni. Szinte mindegy, hogy éppen miről szólt itt Jakabnál ez a konkrét helyzet, talán maga az apostol sem akarta leszűkíteni, a Szentírás nem szűkíti le a számunkra, azt akarja velünk megláttatni itt Isten, hogy ez egy alapvető lelkület. Ott van mindannyiunk szívének a mélyén. Kéritek, vagy nem is kéritek, de akarjátok, törtök e felé a cél felé, ha kell, akkor erőszakkal, ha kell, akkor különféle módon megnyilvánuló hatalommal egymás fölött, és mi az egésznek a gyökere? Az, hogy élvezeteitekre akarjátok költeni. Ez tehát az első típusa a segítségkeresésének. A második típusa az, amivel a gibeoniak részéről találkozunk. Üzennek hamar Józsuénak, gyere, légy segítségül nekünk, ne hagyj minket elveszni. Józsuéról annyit tudtak ezek a gibeoniták, hogy az ő istene minden eddig tapasztaltnál nagyobb hatalommal rendelkezik. Ezért mozgattak meg mindent, ahogy az előbb is mondtam, ezért folyamodtak cselhez, amikor követeket küldtek Izraelhez, ezért könyörögték be magukat a szövetségbe, vállalva a kockázatot, hogyha kiderül, Izrael haragja sújthatja őket. Így is történt, azt mondja egy fejezettel korábban a Szentírás, hogy Izrael favágói és vészhordói lettek, és így van ez még a mai napig is, amikor Józsué könyve íródott. Tehát Gibeon bekerült abba a szövetségbe, amit Isten neve fémjelez. A legfontosabb ez volt, megmaradni, nem esni az ítélet alá. És figyeljük meg, testvérek, hogy Isten nem mondja itt, hogy az én eredeti szándékom az ő kiirtásuk lett volna. Tehát írd ki. Nem. Józsuét kötelezi az esküje, a nép vezetői az Úrra esküdtek meg, hogy nem bántják őket. És most jön a következő váratlan helyzet, már is segíteni kell rajtuk. Már is az életünket kell kockáztatni értük. Ennyire komolyan veszi Isten az ő nevével fémjelzett szövetséget. Józsuétól kérik a segítséget. Eszünkbe juthat, hogy mit jelent Józsué neve. Azt jelenti, hogy az Úr a megmentő. És egy ilyen nevű hadvezértől kérik a megmentést. Talán nem is tudva, de a legjobb helyen kopogtatnak. Amikor ide kerültem a gyülekezetbe körülbelül egy évvel ezelőtt, és attól kezdve jó néhány hónapig, nekem sokszor volt meglepő, hogy mi minden kéréssel, kérdéssel, ötlettel jönnek emberek és telefonok a lelkészi hivatalba. Mindenféle rendű és rangú problémával találkoztunk. Egy részére volt valami megoldás kéznél, egy másik része előtt mi is ugyanolyan tanácstalanul álltunk, mint az, aki telefonál vagy bejön. De sokat gondolkoztam ezen, hogy a legfurcsább kéréseket és ötleteket is nekünk itt azzal a szentséggel kell komolyan venni, hogy az illető valami miatt hozzánk fordult ezzel, és nem is hozzánk, hanem az Isten házába jött ezzel, tehát az Isten segítségét keresi. A legfurcsább kérésekre is ez igaz. És remélik itt a megoldást, várják azt, hogy mit tudunk erre Isten nevében válaszolni vagy tenni. Isten segítségét keresik. Aztán az is eszembe jutott erről, hogy nem csak ők, nem csak egy-egy lelkész hivatalba fordulók, de azok is, akik távol maradnak, ők is figyelnek minket. A nem hívő családtagjaink árgus szemekkel figyelnek minket. Pontos elképzelésük van arról, hogy hogyan él egy keresztjén, mit kell tennie egy keresztjénnek, vagy mit nem tehet. Akkor is, hogyha ők meg se próbálják ezekhez az elvekhez igazítani az életüket, akkor is megvan a véleményük, eléggé körülhatároltan és szilárdan, és amint eltérünk attól, szóvá is teszik nagyon sokszor. Aztán ott van a munkahely, a nem hívő munkatársak legalább ennyire éberek. Volt egyszer egy főnököm, amíg diák munkát végeztem néhány hónapig. Nagyon érdekes volt vele beszélgetni, sokszor kifejezésre juttatta, hogy mennyire furcsálja ezt az akadékoskodást a részemről, hogy csak legális munkát vagyok hajlandó elvállalni, meg hogy szeretnék utána adózni. Nem értette, hogy lehet valaki ilyen korlátolt és ilyen saját maga ellen dolgozó. Ugyanakkor nagyon furcsa volt látni, amikor olyan munkáról volt szó, amit ő nem tud ellenőrizni, amit el kell végezni, de bemondásra kell elfogadni, hogy megvan vagy nincs meg, akkor szívesen kérte azt a barátomat, aki szintén hívő volt, meg engem, mert azért mégiscsak bennünk bízott meg a leginkább. Nagyon furcsa ez a mérce, de vegyük komolyan, hogy ott van a világi emberek szemében, szívében sokszor ez a tudás, a mi Istenünk valahogy más. A mi szövetségünk az Istenünkkel valahogy mégis erőket mozgat meg, nálunk hatnak ezek az erők, adott esetben, bajban keresik ezt a szövetséget és ezeket az erőket. Még akkor is, hogyha be sem vallják maguknak. A gibeonitáknak Izrael a szavát adta, az Úrra esküdtek meg, az Úr ügye innentől kezdve az, hogy ők hogyan segítenek. A gibeoniták emberi segítséget kérnek, legalábbis azt hiszik, és Józsuénak tudnia kell, hogy ő most az Isten nevében fog indulni vagy nem indulni. Megvolt Józsuénak a saját harca, nekünk is megvan. Mondhatta volna Józsué, hogy nem szeretném felőrölni a seregemet most egy ilyen túlerővel szemben, azok miatt, akik nem régen csaptak be minket. Nem mondta ezt Józsué. Elindult. Azt olvassuk itt, hogy egész éjszaka meneteltek, és utána hajnalban azonnal megtámadták az ellenséget. Ha megnézzük a térképen, Gilgáltól Gibeonig 30 kilométert kell menetelni hegynek fölfelé, föl a fennsíkra, egy hegymászás éjszaka, és rögtön utána pihenés nélkül csata. Ezt vállalta Józsué, tudta, hogy itt most nem magáért harcol, és nem is ő harcol. Testvérek, nekünk parancsunk van többek között arra, hogy egymás terhét hordozzátok. Szoktunk-e erre gondolni? Úgy hallgatjuk-e, látjuk-e, olvassuk-e körülöttünk azt a rengeteg nyomorúságot, hangos vagy hangtalan segélykérést, hogy eszünkbe jut, hogy nekünk kell egymás terhét hordozni. Aztán azt is mondja a Biblia, hogy mi erősek, tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk. Hogy mi erősek? Józsué nem kérdezte, hogy lehetnék én erős ezzel a kicsi rosszul felfegyverzett néppel, itt a sokkal fejlettebb városi kultúrával szemben, öt király szövetségével szemben. Tudta, hogy az ő ereje az Úrban van. Egymás terhét hordozzátok, mi erősek, Isten miatt erősek, tartozunk, de azzal az igével együtt, amit így mond a zsoltáros, vesd az Úrra a te terhedet. Tehát úgy tudom hordozni, hogyha rögtön továbbadom, az Úrra teszem az én terhemet. Józsué is ezt teszi, ezért imádkozik a csatában. Tudja nagyon jól azt, amit a neve is jelent, csak Isten tud segíteni. A 62. zsoltár egy ilyen zsoltár, tele van ezzel a szóval, hogy csak. Csak Istennél csendesül el a lelkem, csak tőle kapok segítséget, csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Aztán van benne másfajta csak is, mondja tovább Dávid, hogy az ellenségem csak azon mesterkedik, és csak azon tárgyal, hogy nekem hogyan ártson, de utána visszatér, mint egy refrén, nekem akkor is csak az Isten a segítségem. És a végén azt mondja, hogy két dologra jöttem rá, két dolog megvilágosodott előttem, Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Egy ilyen vallomás, amit az Isten segítségében bízó ember ki tud mondani. Azzal kezdtük a mai Isten tiszteletünket is, meg a többit is azzal szoktuk, ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Nem ám akárki a mi segítségünk, nem valami nagy hatalmú, jó helyen lévő valaki, aki protekciót ad nekünk bizonyos dolgokban, másokban meg nem tud. Nem valami plusz erő, aki segíthetne, mint ahogy nagyon sok vallásban valahogy így gondolnak a képzelt isteneikre, hanem nekünk az az Isten a segítségünk, aki teremtette a mennyet és a földet. Ilyen bizalommal indul az Isten nevében most Józsué is. És És az első, amit tapasztal, az, hogy az éjszakai nagy menetelés után a túlerővel szemben Isten megsegíti őket a harcban. A második, amit tapasztal, az az, hogy az előlük futó ellenség egy olyan jégesőt kap a nyakába, amit itt a Szentíró kövekhez hasonlít, olyan erejű és nagyságú jégdarabok, mint hogyha kövek esnének az égből, és azt olvastuk, hogy többet megölt ez a jégeső, mint maga a harc. És a harmadik segítség, Józsué felkiált, egy egészen elképesztő imádságot mond, hogy a nap maradjon veszteg, és ne nyugodjon le addig, amíg teljessé nem lesz a győzelmük, és megtörténik. Természet fölötti égi csoda történik, nem részletezi pontosan a Biblia, hogy mi ez, hogy történt, hogy hogyan lehetséges csillagászatilag, meteorológiailag, semmi többet nem tudunk meg róla. Azt az egyet mondja itt a Biblia, hogy nem volt olyan nap sem azelőtt, sem azután, hogy Isten ennyire hallgatott volna az ember szavára. És azt is ideírja, hogy miért? Mert az Úr harcolt Izraelért. Azért, hogy ezt megtudják, hogy ezt beléjük vésse. Az elején vannak a honfoglalásnak, éppen csak elkezdték. Egy nagyszerű cselt alkalmaztak a legutóbbi város bevételekor. Menekülést tetettek, aztán Lesből támadt a másik része a csapatnak. De hát ezt a cselt nem lehet mindenhol elsütni. Kezdenek kimerülni az eszközeik. Hogyan lesz tovább? Itt vannak a hatalmas fallal körülvett városok, nekünk pedig egyszerű kézi fegyvereink vannak. Az egy része kőből van a fegyvereinknek. És Isten egy olyan jelet ad itt nekik, amit egy életre a szívükbe véstek, biztos, hogy mindannyian. Az Úr harcol értünk, ez konkrétan azt jelenti, hogy ha kell, olyan jégesőt ad, ami agyonveri az ellenséget, hogyha kell, akkor neki a napot megállítani és semmiség. Azért, mert ő így is tud harcolni. Tudta Isten, hogy mire van szükségük. Nem csak arról van szó, hogy nem hagyta őket egyedül a harcukban, hiszen ott az ő munkáját végezték, hanem azt is tudta, hogy kell egy ilyen jel, és kell biztosítania arról mindannyiukat, hogy velük van. És Isten segítségére nem csak ez jellemző, hogy ennyire teljes, nem csak az, hogy ennyire lényegi, hanem az is, hogy változtató erejű. Isten segítsége több, mint amennyit az ember kérhet és várhat. Nem csak egy konkrét győzelem, hanem az a tapasztalat, ami ebből adódik a számukra. Nem csak az, hogy túlvitt a nehéz akadályon, hanem az is, hogy elmélyített a hitben. Megtanított arra, hogy gyermeki bizalommal kérjek, és kiáltsak hozzá, és elfogadjak valamit. Az Úr harcol értük. Testvérek, azt mondja nekünk ma ez az ige, hogy kérj segítséget. Jehósua, Józsué azt jelenti, hogy Isten megment. Isten, aki segít. És született erre a földre még valaki, akiről az angyal megmondta születése előtt, hogy így kell majd nevezni. Jézsua, Jézus, ugyanennek a névnek egy változata, ugyanezt jelenti, Isten megment, Isten segít. Az evangéliumok elejétől végéig arról szólnak, hogy Jézus segít. Nem tudunk olyan példát mondani, amikor ez ne lenne igaz. Két vak kiáltozik az út mentén, túlkiabálva a sokaságot, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Megáll, oda hívja őket, megkérdezi, hogy mit tegyek veletek, és ők megmondják, mi az életük legfőbb problémája, és ő konkrétan segít. A hajóba neveznek a tanítványok, mennek át a tengeren, tapasztaltak, elvileg minden eszközük megvan, de mégis összejön egy olyan vihar, amire nem számítottak, amire nem lehetnek fölkészülve, halálos félelemben kiáltanak, ordítanak, ha szabad így mondani, Mester, elveszünk. És Jézus fölkel és azonnal segít. Kételkedő apa jön, tördeli a kezét, nem tudja, hogy mit kérhet és mit nem, amit kérni akar, a gyermeke élete az túl nagy dolog, a halálos betegség az elképzelhetetlenül nagy ellenség, és kéri a segítséget, de nem tudja, hogy egyáltalán tud-e hinni. Légy segítségül az én hitetlenségemen. És az Úr Jézus segít, a hitén is segít, nem csak a gyógyulásban. Sokszor láttam olyan embereket messzebbről is, meg néha közelebbről is, akik ott toporognak az Isten országa kapujában, és tudnak rengeteg mindent, amit a Bibliából tudhatunk. És ott lenne az alap a szívükben a hithez, és tudják, hogy mit kell tenni, tudják, hogy mit szabad elhinni, látják az ígéreteket, sőt, közelről látnak keresztjén életekben sok-sok példát arra, hogy ezek az ígéretek valóban igazak és beteljesednek, és valami mégis elválasztja őket. Kételkedés, annak az átlépése, annak a igen fontos küszöbnek, hogy Jézus Krisztus Úr-e nekem is, hogy tényleg ráállhatok-e egy életre arra, hogy igaz-e a Biblia. Hogyan tudnám ezt valahogy bizonyságot szerezni, hogyan tudhatja ezt ember egyáltalán bebizonyítani. És ott van a kételkedés, az ember nem tudja legyőzni ezt az akadályt, de az Úr Jézus igen. Neki lehet ma is így imádkozni, hogy légy segítségül az én hitetlenségemen. Aztán egy másik ember azzal jön oda nagyon logikusan, hogyha lehet valamit tenned, akkor segíts. És Jézus visszakérdez, ha lehet valamit tennem? De rávezeti ezt az embert, kivel áll szemben. Igen, lehet valamit tennem, és akarok is. Ott is segít. És a samáriai asszony, aki először ezt a választ kapja, hogy nem küldettem máshoz, hanem Izrael házának juhaihoz, de nem hagyja magát, de kéri az ő részét, hogyha azok csak morzsányi részek, akkor is elég lesz neki. És az Úr Jézus megváltoztatja, amit az előbb mondott, és megadja neki, amit kér. Aztán, amikor vonul be Jézus Jeruzsálembe, és néhányan felismerik, hogy ki ő, és a tömeg valahogy egy pillanatra abba a lelki állapotba kerül, amikor az ő urának az érkezését tudja észrevenni, akkor a 118. Zsoltárt idézik, ó Uram, segíts meg, adj most előmenetelt, ez a nap, amit az Úr szerzett, vagyis hozsánna, hozsánna, segíts rajtunk. Ezt kiabálja a tömeg, és akik közülük komolyan gondolták, azoknak valóban a megváltója érkezett aznap Jeruzsálembe. És amikor ott függ már a kereszten, és saját magán nem segít, és ezért gúnyolják, akkor a mellette függő, gyilkos, bűnöző annyit mond neki, hogy Jézus, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te királyságodban. A vég tusájában mondja ez az ember. És azt a választ kapja, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Testvérek, elejétől végéig arról szól mindegyik evangélium, hogy az Úr Jézus, akinek a neve is azt jelenti, Isten a szabadító, kivétel nélkül minden esetben ezt cselekedte, segített. Miért lehetünk ennyire biztosak abban, hogy minket is meghallgat? Azért, mert ő mindent odaadott ezért, hogy ezt tehesse. Egy helyet találtam, miközben készültem, és megnéztem a Bibliában azokat a szakaszokat, ahol segítségről van szó. A 22. Zsoltárban találtam egy olyan helyet, ami arról szól, hogy távol van tőlem a segítség. Hadd olvassam fel néhány mondatát. Én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Hívlak nappal, de nem válaszolsz, éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Benned bíztak őseink, bíztak és megsegítetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért és megmenekültek. Benned bíztak és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember, gyaláznak az emberek és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkukat biggyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse meg hát őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Gondolom felismertük mindannyian, hogy ez az a Zsoltár, amit Jézus végigmondott a kereszten. Ez az, amivel magára vette mindazt a szörnyű panaszt, amit a zsoltáríró Dávid elpanaszol. Ő úgy érzi, hogy távol van tőle a segítség, úgy érzi, hogy hiába hivatkozik bárki, akár most mi is itt Isten tiszteleten az Isten régi nagy tetteire, segítségeire, ő ezt nem tapasztalja, és az Úr Jézus, amikor mindezt végig imádkozta és beteljesítette a kereszten, amikor döbbenetes módon a világtörténelemben először és utoljára rá valóban igaz volt, hogy kiáltok, de te nem válaszolsz, az Isten akkor egyszer nem válaszolt, ezzel elhárította rólunk ezt egyszer s mindenkorra. Azért mondja most nekünk Isten igéje, mi az, amiben segítséget kérsz az Úrtól? Komolyan veszed-e? Döntöttél-e már a segítségkérés módjai közül? Jó neked mindegyik? Embertől is? Az érdeked nevében is? Bármilyen eszközzel is? Vagy Isten szövetségén belül, Istenre hivatkozva, a jóságra hivatkozva embertől, vagy magától Istentől? Hogyha tőle, akkor hadd fejezzem be ezzel az igével. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, mikor segítségre van szükségünk. Így legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, döbbenten állunk azelőtt, amit te elvállaltál mi helyettünk. Köszönjük, hogy vállaltad azt a helyzetet, amikor hiába kiáltasz, és a te atyád nem válaszol. Köszönjük, Urunk, hogy soha egyikünknek sem kell ugyanezt átélni. Ezért jöttél, és ezért vagy most is itt a te szent lelkeddel. Áldunk téged, hogyha adtál már olyan hitet, amivel ebben biztosak lehetünk. De köszönjük, Urunk, hogy te a kételkedőktől sem fordulsz el, a bizonytalanokat is hívogatod, az elbukottakat is kész vagy felsegíteni, és mindannyiunknak felkínálod most is újra a te segítségedet. Köszönjük, Urunk, hogy elsősorban a bűneinkre való megoldást, a megváltást kínálod. Köszönjük, hogy minden egyebet is kész vagy megadni ezzel együtt. Kérünk, hogy adj nekünk hitet, és benned való gyermeki bizalmat, hogy el tudjuk neked mondani azt, amiben rád van szükségünk. És te látod, Urunk, ennek a világnak a sok elesett, nyomorult, vagy éppen gőgös, tőled távolodó emberét. Látod, hogy mi mindenre szorul rá az ő életük, amit mind benned kapnának meg. Könyörülj, Urunk, hogy akik minket látnak, azok lássák a te hatalmadat. És könyörülj, hogy hadd lássák rajtunk keresztül azt is, hogy te kész vagy felemelni a gyengéket, igazságot szolgáltatni, bocsánatot adni, és te tudsz egyedül megoldás lenni mindarra, ami ebben a világban az ellenség. Könyörülj, Urunk, hogy legyünk a helyünkön, hogy felvállaljuk azt, ami a te parancsod. Adj nekünk erőt és szent lelket az egymás terhe hordozásához. És köszönjük, Urunk, hogy nekünk is megadhatod, akár a természet rendjét áthágva is, akár minden elképzelésünkön fölül is azt, amire szükségünk van. Kérünk, hogy vezess minket ennek a bizalmában. A te dicsőségedért. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig Isten tiszteletünk végén énekeljük a 28. Zsoltárt, a 28. Zsoltár mind a 4 versét. Így kezdődik, hozzád kiáltok, kegyes Uram. Vegyük Isten áldását. Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején, oltalmazzon meg téged Jákob Istenének neve. Amen.